Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia keletkezés története és hermeneutikája című órán, ugye az utolsó mozzanathoz érkeztünk, ez pedig nem más, mint tulajdonképpen a lényeg. Tehát ennél lényegesebb témánk, ennél lényegesebb óránk nincs. Ez mind-mind szinte azt lehet mondani, hogy a periféria volt, amiről eddig beszéltünk, és persze nagyon fontos periféria, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne lenne ennek meg a maga jelentősége, de mind-mind tulajdonképpen ebben az órában összegződik, amiről most lesz szó, hogy hogyan, miként lehet a bibliai hermeneutika biblikus alapelveit feltárni. Vagy a Biblia értelmezés tanának a biblikus alapelveit feltárni. Jó, tehát tudom, hogy kicsit olyan idegen hangzású ez a hermeneutika szó, egyértelmű számomra is, számunkra is, hogy ez nem annyira könnyen érthető. Értelmezés tan, ezt ugye már a múltkor megbeszéltük, a Biblia értelmezés tana, és ez az, aminek a biblikus alapelveit keressük, tehát most már nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy általában a kereszténység hogyan szokta értelmezni a Bibliát, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen bibliaértelmezési irányzatok vannak itt a korszakunkban, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek a biblikus alapelvek. Kulcsfontosságú kérdésről van szó, miközben a lényege meglehetősen egyszerű, ott van egy ige szakasz előttünk, ott van egy ige vers előttünk, mihez kezdjünk vele? Tehát hogyan fogjunk hozzá az értelmezéséhez? Ezért lényeges kérdés tehát ez. És ugye nyilván találkoztunk már azzal a gondolattal, talán én is idéztem már, de bárki találkozhatott ezzel, vagy akár mi magunkat is jellemzett ez a gondolat régebben, hogy amiatt utasítjuk el a Bibliát, vagy amiatt tekintjük, hogy mondjam, másodlagos, harmadlagos, akárhányadlagos fontosságúnak, hogy annyian és annyiféleképpen értelmezték már a Szentírást. Hát akkor mit akarunk mi? Itt a 21. században a hiteles értelmezéssel lehetséges egyáltalán hiteles értelmezés, hogyha a tudósok sem egyeztek meg ebben? Hát jó kérdés, nem? Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon jogos és logikus kérdés. Na azért kulcsfontosságú ez, mert nem lehet ennyivel elintézni a Biblia értelmezést, hogy sokan és sokféleképpen értelmezték, tehát akkor biztos, hogy valami, kevésbé lényeges, vagy valami érthetetlen könyvről van szó, vagy nem lehet az ige értelmét föltárni. Nagyon is föl lehet az ige értelmét tárni. Ennek bemutatása a célja ennek az órának, meg természetesen az egész főiskolánknak. Tehát ne felejtsük el, hogy itt magának a főiskolának a lényegéről is van szó ilyen vonatkozásban. A János 10.35-öt idéztük már alapigeként, nem lehet elégszer idézni, ez a kulcsfontosságú ige, a mottója, a vezérelve a hermeneutika tárgykörének, ez pedig így hangzik, hogy az írás fel nem bontható. Tehát az írás fel nem mondható, tehát nagyon kérném, hogy ezt mindenképpen tudjuk, könnyen megjegyezhető ige, tehát hermeneutika alapigéje a János 10.35, az írás fel nem bontható. Van egy szépséges latin kifejezés is, ez is szerepel itt a vetítésben, ez a scriptura, scripturae inter pres. Tehát az írás az írást értelmezi, vagyis az írás önmagát értelmezi. Jó, tehát nagyon fontos, hogy tulajdonképpen mi ezt a vezérelvet követjük, magyarán nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy kívülről mit mondanak az írásról mások. Tehát abból indulunk ki, hogy az ige az nem más, mint egy zárt egység. Zárt egység, és ezért ne akarjunk külső dolgokból közelíteni hozzá. Melyek ezek a külső dolgok? Külső dolog lehet ilyen, például bármilyen emberi elképzelés. Tehát van egy elképzelésem az igéről, és azt szeretném bebizonyítani bibliai igék segítségével. Nagyon fontos, hogy ez bizonyára sikerülni fog. Tehát ha az ember nekiáll, hogy valamit bebizonyítson, sikerülni fog, mert talál hozzá az igéből alátámasztást. De ez nyilván nem korrekt hozzáállás a Szentíráshoz. Van olyan, hogy az ember filozófiai megközelítésből közelít és lép közel magához a szöveghez. Ez sem helyén való. Van olyan, hogy az egyházak magyarázatain keresztül közelítünk. Tehát mindenki kötődik valamilyen felekezethez, vagy éppen nem kötődik, tehát ugye többségében kötődünk, valamilyen gyökereink, családi gyökereink vannak, és akkor annak az egyháznak a magyarázatából indulunk ki, és tekintjük azt, hogy mondjam, iránymutatónak. nem jó gondolat. Nem jó gondolat, mert tulajdonképpen nekünk az a feladatunk, hogy a bibliai igéket a maguk természetes jelentésében vegyük. Tehát mit mond az adott bibliai ige? Mi az, amire föl akarja hívni a figyelmünket? És itt jön egy kulcsfontosságú dolog, ugye ez itt a megjegyzésben is, egész pontosan a vetítésben is szerepel, elfogultság nélkül vagyunk erre kíváncsiak. Tehát elfogultság nélkül, mert ezt az elfogultságot mindig hozzuk magunkkal. Tehát elfogultság az, ami a családi hátterünk, elfogultság az, ahova eddig eljutottunk, tehát megvan a magunk meggyőződése, megvan a magunk családi háttere, és így tovább, és így tovább. De nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy ilyen értelemben a bibliai igéket hagyjuk megszólalni. Tehát ez a tantárgyunk, és mondom, ez a főiskolánknak a kulcsfeladata, hadd szóljon a Biblia, hadd szóljanak a bibliai igék, és nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy én vagy X vagy bárki hogyan értelmezi, hanem hogy mi az, amit az adott bibliai ige mond, mi az, amit az adott bibliai ige üzen. Jó, tehát ez az egésznek a lényege, nagyon-nagyon lényeges. Mit jelent ez, hogy a bibliai igéket a maguk természetes jelentésében kell venni? Hát ott van például Pascalnak ez a zseniális 648. töredéke. Blaise Pascal, ugye sokszor hivatkoztunk rá, nem lehet elégszer hivatkozni rá. Ő az, aki világhírű matematikus és fizikus volt a 17. században, de nagyon-nagyon jelentős gondolkodó is. Tehát élete rövid 39 évében, mert hogy 39 esztendőt élt mindössze, élete 39 évében az utolsó éveket ő a Biblia tanulmányozására szánta. És ilyen rövid kis gondolatai maradtak fönn, hát persze rövid mondom én, sokszor nem rövidek ezek a gondolatok. Ez rövid, tehát ez a 648. töredék. De van olyan, ami 4 oldalas, tehát, és azt is töredéknek nevezzük. Szóval ezek ilyen gondolatkezdemények, gondolatcsírák, nagyon-nagyon érdekes a gondolatoknak a szerkesztése. Utólag állították ezt össze, tehát ezeket a feljegyzéseit. Na lényeg az, hogy Pascal így fogalmazza meg a 648. töredékben ennek a lényegét, két tévedés. Ha mindent betű szerint értelmezünk, ha mindent rejtett értelme szerint értelmezünk. Tehát ez az értelmezésnél alapvető. Mindent betű szerint, mindent szó szerint értelmezni nem szabad, mert a Bibliában vannak jelképek. De mindent jelképesen értelmezni sem szabad. Meg lehet próbálni, és nagyon fontos, sikerülni fog. Tehát ezt már láthattuk, fogok is majd ráutalni, hogy ezt a hibát hogyan, miként lehet elkövetni. Nem érdemes elkövetni. Tehát azt mondja Pascal, hogy mindegyik tévedés, mindegyik tévút. Csak szó szerint, csak jelképesen. Tehát a középutat kell nekünk megtalálnunk. Ezért kulcsfontosságú az, ami elhangzott már, hogy a bibliai igéket a maguk természetes jelentésében kell venni. Tehát lehetetlen, hogy ezt a természetes jelentést ne tudjuk megtalálni. Lehetetlen, hogy annak az ige szakasznak ne legyen egy megfejtése. Lehet, hogy nem azonnal fogunk rájönni. Tehát nagyon fontos. Mert ehhez erőfeszítés kell. Majd fogunk szólni az erőfeszítés jelenségéről. De ettől még, vagy lényegéről. De ettől még kulcsfontosságú, hogy az ember ezt az egyszerű alapelvet érvényesítse. Mert ha nem érvényesítjük, akkor mi lesz ebből? Egy klasszikus példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Ha valaki föllapozza a zsoltárokat, meg fogja benne találni azt a kifejezést, hogy nincs Isten. Lehetséges, hogy ezt többen ismerik már. Tehát nincs Isten, ez így, ahogy van, szerepel a Bibliában. Hát ugye erre azt lehet mondani, hogy kérem szépen, ebből látszik, hogy a Biblia egy megbízhatatlan könyv, hát a maga mondja azt, maga állítja azt, hogy nincs Isten, becsukom, szépen elballagok, és azt mondom, hogy nem kell a Bibliával foglalkozni. Pedig ugye ezt aztán roppant könnyű helyre tenni, ezt a kérdést, hogyha bárki is ezt vetné föl, hogy hát most akkor hogyan oldanánk föl ezt az ellentmondást, hogy most akkor a Biblia kimondja azt, hogy nincs Isten, ráadásul két helyen, 14. Zsoltárban is, meg az 53. Zsoltárban is. Nagyon egyszerű, ez így szerepel az igében, azt mondja a balgatag az ő szívében, 2. nincs Isten. Tehát azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Innen indít a gondolatmenet, és ebből vezet ide a Zsoltár azt, hogy hogyan, miként közelít az Isten az emberhez, miközben egy olyan gondolattal indít, amit csak idéz mástól, egy balgatag vagy bolond embertől. Mert hát bárkinek jöhet ez a gondolata, hogy most akkor létezik egyáltalán az Isten? De azt mondja az ige, hogy ez egy balgatag gondolat. Tehát azt hiszem, hogy egyértelmű mindannyiunk számára, hogy igen, tényleg mindent bele lehet magyarázni az igébe, hogyha ezt az egyet kiragadom, ezt a két szót kiragadom, és elkezdem lobogtatni, meg lehet csinálni. Csak éppen nem lesz hiteles a végeredmény. Jó, tehát tudjunk erről. 14. Zsoltár első verse, 53. Zsoltár második verse. Meg kell nézni a teljes igeverset. Na, ezek a legfontosabb dolgok. Tehát mondom, eddig még csak az bevezetésnél, alapozásnál tartunk itt a hermeneutika esetében. János 10.35-től a 648. töredéken át ezek a legfontosabb alapvető gondolatok. Melyek a legfontosabb szempontok, hogyha egy picit a mélyére akarunk menni a hermeneutikának? És rögtön jelezném, hogy négy ilyen alapvető szempontunk lesz. Ez a négyes szám ez azért fontos, mert ugye kulcsfontosságú, hogy a jegyzetünket is áttanulmányozzuk, de a jegyzetünkben 12 pont szerepel. Tehát, hogy a bibliai hermeneutika 12 szempontja, 12 alapelve. Na most erre már a tantárgy korábbi oktatója, Reisinger János is azt mondta, hogy 12 pontot az ember nem képes megtanulni, tehát az túl sok. Tehát persze ugye 12 pont, ugye a magyar történelemből is ismerjük ezt, de nyilván itt azért ennél bővebb dolgokról lenne szó. 12 pontot ne tanítassunk meg itt a hallgatókkal. Úgyhogy én azt a megoldást választottam, hogy a 12-t 4 pontba összegzem. Jó? Tehát ezt a 4 pontot fogom én számon kérni. Ez tartalmilag ugyanaz, mint amit találhatunk a jegyzetben, tehát tartalmilag tökéletesen ugyanaz, csak lehet csoportosítani őket, lehet összefogni őket, és szerintem egyértelmű lesz ez a 12 pont számunkra ilyen módon, hogy ez 4 pontban összegezhető. A legfontosabb szempontok, melyik a legfontosabb szempontok? Az első a műfajnak a tisztázása. Magyarán milyen műfajú ige szakasszal van dolgunk? Elbeszélésről van szó esetleg, vagy történetről? Ugye nyugodtan mondhatnánk azt, hogy talán ezt a legegyszerűbb értelmezni. Valaki ezt csinálta, valaki azt mondta, elment ide, az történt vele, stb. Tehát ez az elbeszélés vagy történet. Az ember azt gondolná, hogy igen, ezt a legkönnyebb értelmezni, de az a helyzet, hogy nem feltétlenül, mert sokszor a történetek feladják a leckét nekünk. Miért ment el? Mit csinált ott? Miért mondta azt, amit mondott? És így tovább, tehát ezernyi kérdésünk lehet, és adott esetben a történet sem egyszerű ilyen módon. Itt egy kis kitérőt hadd tegyek. Mivel érdemes kezdeni a bibliaolvasást? Nem feltétlen annyira nekünk szóló kérdés ez, akik itt a főiskolán tanulunk, hanem olyanoknak lehet ez kérdés, akik mondjuk most állnak hozzá, most fognak hozzá a bibliaolvasásához. Nem tudjuk azt tanácsolni, hogy kezdjék Mózes első könyvével. Hát Mózes első könyvében is rengeteg történettel találkozhatunk. Na de az embernek néha a füle ketté áll, hogy most akkor miért történt ez vagy az? Miért mondta az egyik ezt vagy azt? És így tovább. Tehát sokkal bölcsebb dolog, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy az Isten gondolatait szeretnénk megismerni először. Milyen gondolatokat, milyen legfőbb gondolatokat közvetít nekünk Isten szava. És akkor inkább azt lehet mondani, hogy kezdje az ember inkább mondjuk a példabeszédek könyvével az olvasást. Tehát példabeszédek könyvében találkozhatunk számos olyan mondással, amire azt lehet mondani, hogy igen, megismerjük az Isten lényét, belepillantást nyerünk az Isten lényébe, kicsoda ő, hogyan tanácsolja az embert, milyen jó tanácsokat olvashatunk a hétköznapi életünkre, a hitéletünkre vonatkozólag, stb. Tehát rengeteg dolgot találhatunk példabeszédek könyvében. Tehát mondom, ezért mondom azt csak óvásul, hogy ne feltétlen elbeszéléssel vagy történettel kezdjünk. Sokszor egyszerűek a történetek. Tehát lehet mondani azt is, hogy kérem szépen ott vannak az evangéliumokat elkezdi olvasni az ember, történetekkel találkozhatunk. Na jó, de miért olyan történetekkel? Tehát sokszor az evangélium esetében ott van az Ószövetség háttérként, majd erről is fogunk beszélni. Tehát Jézus életével kapcsolatban. Az se feltétlen egyszerű. Szóval mondom, először a gondolatok, és aztán majd ezzel kulcsot kapunk a történetekhez. De még egyszer mondom, ez csak általános értelembe vett jó tanácsként mondom, nekünk kicsit speciális a helyzetünk itt a főiskola hallgatóiként, mert egy picit másképp kell tekintenünk a Bibliára, és másképpen forgatjuk az igét, semmint úgy, hogy most akkor elkezdjük olvasni, elkezdjünk megismerkedni vele, hiszen ez az ismerkedés már tart. Második dolog, és még mindig a műfajnál tartunk. Példázat. Mi történik akkor, hogyha példázattal találkozunk? Mert ugye ilyen is van a Bibliában, az Ószövetségben is olvashatunk két példázatot, az Új Szövetségben meg olvashatunk legalább 20-30-at. Mit is kezdjünk a példázatokkal? A példázat mindig egy tanítást akar bemutatni, egy tanítást akar szemléltetni. Tehát nagyon érdekes, hogy a példázat egyetlen dologra koncentrál, és mintha azt mondaná, hogy a többi nem lényeges, nem érdekes ebből a szempontból. Csak azt az egy dolgot akarom a szívedre helyezni. És a példázat mindig hasonlattal dolgozik. Tehát, ha hasonlattal dolgozik, akkor ebből következik egy alapelv, és ez az alapelv ez így hangzik, hogy példázat hasonlatanyagára dogmatikai tanítást nem szabad építeni. Tehát példázat hasonlatanyagára dogmatikai tanítást nem szabad építeni. Könnyen elképzelhető, hogy ez ugye el is hangzott a Jézus példázatai órán, tehát találkozhattunk már ezzel. Nem az a célja a példázatnak, hogy dogmatikailag tanítson, rendszerezve tanítson. Arra megvannak a bizonyos műfajok a Bibliában, de a példázat biztos, hogy nem ez. Tehát a példázat kiemel valamit, szinte reflektorfénybe állít valamit. De ne mondjuk azt, hogy most akkor ez alapján mi dogmatikát építünk rá. Hiszen vesd össze ezt az irgalmas szamaritános példázatának az értelmezését Augustinusnál, vesd össze ezzel. Hogyan is értelmezte az irgalmas szamaritános példázatát Augustinus? Ugye emlékezhetünk erre, meglátta benne az egész üdvtörténetet. Az utas, aki Jeruzsálemből megy rá Jerikóba, a béke mennyei városából, ugye a bűnös városba. És így tovább. Mindent meg akart feleltetni azoknak a dolgoknak, amiket ott olvashatunk az irgalmas szamaritánus példázatában. Csak hogy ez nem így működik. Ez nem így működik. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy ilyen értelemben az ember képbe kerüljön azzal, hogy a leglényegesebb dolog az az, hogy a példázat esetében is ezt az egyszerű alapelvet érvényesítse, a Biblia igéket a maguk természetes jelentésében kell vennünk. És ha már a példázatnál tartunk, ugye a példázatnál kulcsfontosságú kérdés, tényleg hogyan értelmezze az ember a példázatot? Nagyon egyszerű, az értelmezési kulcsokat Jézus megadta hozzá. Tehát elolvasom a példázatot, és akkor ott nem kell megakadni, hogy jaj, most akkor mit csináljak vele. Jelképekkel dolgozik bizonyára, de mit jelent ez a jelkép, az a jelkép, dehogy is Jézus elmagyarázza, hogy hogyan érti azt a példázatot. Jó, tehát ez nagyon-nagyon fontos, nem nehéz ilyen módon a példázat, de bölcsen kell hozzáállni. Tehát bölcsen kell hozzáállni az értelmezéséhez, és akkor lehet egyértelmű számunkra. Aztán, következő, megint csak, még mindig a műfajnál vagyunk. Mit kezdjünk a költői könyvekkel? Mit kezdjünk a költői könyvek műfajával? Ugye beszéltünk már a költői könyvek műfajáról, beszéltünk arról, hogy ezek egy csokorban találhatók a Szentírásban. Apropó, ha azt a kérdést teszem föl a vizsgán, azt a kérdést teszem föl a szigorlaton, hogy melyek a költői könyvek, akkor nincsen nehéz dolgunk, mert hogyha az ember esetleg egy picit bizonytalan ebben, hát föllapozza a Bibliát, mert ugye ez lehet nálunk a vizsgán, és akkor az Ótestamentumban, az Ószövetségben ezek ott vannak egy csokorban. Tehát megnézzük a tartalomjegyzéket, Jobb könyve, Zsoltárok könyve, Példabeszédek, Prédikátor és Énekek éneke. Tehát ezek a költői könyvek. Na most, miért érdekesek a költői könyvek? Tehát miért emelem ki a költői könyveket? Azért, mert a költői könyvek egyszerűen mások. Mások abból a szempontból, hogy mint ahogyan egy költemény más. Mint ahogyan teljesen más az, hogyha prózában hallok valamit, tehát egy tanítást hallok valamiről, vagy elgondolkodtat egy költő olyan sorokkal, amelyek szinte más szintre emelik a megértést. Na most a költői könyvek is ilyenek, hogy költői szépséggel, költői erővel, de másképp fejeznek ki egy gondolatot, mint hogyha a szokásos alany, állítmány, tárgy, sorrendben, stb. Tehát itt tetszés szerint kiegészíthető, valamit szeretne érzékeltetni. Tehát a költői könyvekben ott vannak például a vívódások. Rendkívüli mértékben szeretem ezt a mondatot, amit a Zsoltárok könyve jegyzetünk hátoldalán lehet olvasni. Reisinger János szavai ezek egyébként. Ezt írja. Ez ugye a következő évben lesz tananyag Zsoltárok könyve, vagy Zsoltárok világa. Kétség és remény, könyörgés és hála, vívódás és megnyugvás szálaiból szövődnek az Ószövetségi Zsoltárok könyvének imádságai. Tehát egy picit nézzük ezt meg. Kétség és remény, könyörgés és hála, vívódás és megnyugvás. Na most az emberben úgy szöget üthet a fejébe, hogy kétség. Hát hogy kerül a Bibliába kétség? Vívódás? Hogy kerül a Bibliába vívódás? Hát az ember azt hinné, ugye első közelítésre, vagy felületes gondolatra, hogy ezek tanítanak, ezek, hogy mondjam, útba igazítják az ember. Tehát egy biztos pont az ember életében, hogyha a Szentírás üzeneteivel találkozik. Rendben. Na de ne felejtsük el, a Biblia emberi is. Tehát nem pusztán isteni tanítást akar közvetíteni, hogy az Istennek mi az üzenete számodra, ember. Hát ez kulcsfontosságú, tényleg van az Istennek egy üzenete. Na de te rád, az hogy hat? Neked milyen kérdéseid vannak? Neked adott esetben a legkomolyabb kérdéseid jönnek elő, amikor az Isten dolgaival találkozol? Na ezeket hozzák felszínre a költői könyvek. Tehát magyarán az, hogy kétséget találunk az igében, az, hogy vívódást találunk az igében, ezt a legnagyobb erővel talán a költői könyvek jelenítik meg, és mondjuk zsoltárok jelenítik meg. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy mondjuk például a költői könyvekben rengeteg az ismétlés. Mert hát egyszer is elmondhatna valamit az Isten, nem? Na de a költői könyvek nem erről szólnak. Ezek nagyon sokszor az ember vívódásairól szólnak. Márpedig az ember nem úgy szokott meggyugadni, hogy elmondanak neki egyszer valamit, megérti, kipipálja, megyünk tovább. Hát az életünk nem ilyen, meg a gondolkodásunk nem ilyen. Arra vissza kell térni még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Tehát miért van az mondjuk, hogy a 62. Zsoltár 5-ször mond ki egy gondolatot? 5-ször. Nem pontosan ugyanúgy. Tehát nem szolgai ismétlésről van szó, hanem 5-ször ugyanezt elmondja. Miért? Azért, mert vívódunk bizonyos kérdésekkel. Mert a Zsoltár szerzője is vívódik bizonyos kérdésekkel. Nem tud megnyugodni. Hát akkor persze, hogy visszatér ugyanarra a gondolatra. Na de ezt nem kell, hogy mondjam, szégyelni, vagy takargatni, vagy azt mondani, hogy ó, hát én aztán biztos lábbal járok az Isten ösvényén, és akkor senki el nem tántoríthat. Hát persze, vannak ilyen igék is, kétségtelen. Na de az emberi élet nem így működik. És a Biblia ezt pontosan tudja, hogy az emberi élet nem így működik, meg az emberi gondolkodás nem így működik. Jó, tehát ez nagyon fontos, a költői könyveket is másképp kell szemlélni. Költészet. Költészet más szintje a kifejezésmódnak. És nem pusztán az, hogy próza, ezt csinálta, azt csinálta, ezt mondta, azt mondta, és így tovább, tehát más. No, három műfajt vettünk mindössze, de ezek csak egy kis belepillantást nyújtottak abba, mindig legyünk tisztában azzal, hogy milyen műfajú igerészlettel, milyen műfajú igeszakasszal van dolgunk, vagy az adott igevers min belül, milyen műfajon belül helyezkedik el. Jó, tehát ez az első pontunk. Második pontunk, tehát a négyből a második következik. Mi a jelentősége a szövegösszefüggésnek vagy a kontextusnak? Tehát mi a jelentősége a szövegösszefüggésnek vagy a kontextusnak? Nagyon érdemes föltennünk azt a kérdést, hogy kinek szólnak, kihez szólnak az adott kijelentések eredetileg. Tehát amit olvasunk a Szentírásban, ez mondjuk a tanítványoknak, Jézus tanítványainak hangzott el? Ez mondjuk a farizeusoknak hangzott el? Ez valamelyik gyülekezetnek hangzott el? Mondjuk az apostoli levelek esetében. Egy konkrét gyülekezetnek szól az az adott tanítás, vagy mondjuk egyetemes levélről van szó. Nyilván, amelyik egy konkrét gyülekezetnek szól, ennek is megvan a maga üzenete minden ember számára. De másképp kell értelmezni, másképp kell hozzáállni. Ha egyetemes levélről van szó, megint csak más egy kicsit a helyzet. Tehát ezeket a nüanszokat, nüansznyinak tűnő dolgokat, ezeket az apróságokat megfigyelni nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen értelemben ezzel az ember legyen tisztában. Aztán, szintén a szövegösszefüggés vagy kontextus kérdésében, mi az, ami segítheti a megértést? Tehát van egy ige szakaszunk, mi az, ami segítheti a megértést? Az első dolog például az, hogy érdemes megnézni a párhuzamos igehelyeket. Na milyen párhuzamos igehelyeket találhatunk a Bibliában? Párhuzamos igehelyeket találhatunk például az evangéliumok esetében. Szerintem ez már nem ismeretlen gondolat nekünk, hiszen János evangéliumát tanulta már az évfolyam. János evangéliuma, ugye úgy szoktuk ezt mondani, és ez Luther gondolata egyébként, hogy tudatos kiegészítő evangélium az első háromhoz képest. Tudatos kiegészítő evangélium. Miért az első három evangéliumot mi jellemzi? Az első hármat szoktuk, tehát Mátét, Márkot és Lukácsot szoktuk szinoptikusoknak, együttlátóknak nevezni. Ismerős ez a kijelentés, ugye, vagy ez a gondolat, tehát tanultunk már erről. Szinoptikusok, tehát együttlátók, ez azt jelenti, hogy a három evangélium nagyon gyakran támaszkodik egymásra. Vagyis nem értek valamit mondjuk Máté evangéliumánál. Nézzük meg, hogy Márk mit mond erről. Nézzük meg, hogy Lukács mit mond erről. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen értelemben sokszoros megerősítése van Jézus életének. János pedig egy picit más, mert ő más szempontot választ. Ő azt a szempontot választja, hogy mivel tudnám még kiegészíteni mindazt, amit Máté, Márk és Lukács elmondtak. Igen ám, de mi van akkor, hogyha egy evangélium, vagyis egy történet, vagy egy tanítás mind a négy evangéliumban szerepel? Tehát ez meg azt jelenti, hogy különös fontosságú dologról van szó. Miért van az, hogy a szenvedés történet, a kereszthalál és a feltámadás mind a négy evangéliumban részletesen szerepel? Hát pontosan azért, mert ez az alapvető, a legközéppontibb lényege Jézus itt létének és földi életének a földön, mégpedig olyan szempontból, hogy mi történt vele életének, földi életének utolsó mozzanataiban. Mi is ennek a jelentősége? Hogyan érinti meg a kereszthalál az embert? Miért nincs vége a kereszthalálnak azzal, hogy Jézus meghalt? Miért támad föl? Mi a feltámadás jelentősége? És így tovább. Mind a négy evangélium foglalkozik vele. Jó, tehát nagyon fontos ez, hogy ilyen értelemben ezt részletesen megnézzük, és részletesen végig gondoljuk. Kulcsfontosságú, hogy ezeket az ismétlődéseket meglássuk az igében. Mi a helyzet az Ószövetséggel? Az Ószövetséggel ott van, Ószövetségben ott van például Királyok és Krónika könyve. Tehát Királyok és Krónika könyve. Miért is fontos Királyok és Krónika könyve? Hát azért, mert ugye Királyok könyve a déli országrész történetével is foglalkozik. Ismerős lehet ez számunkra, tehát Izrael történetéből ugye van északi és déli országrész, tehát az egységes királyság felbomlása után beszéltünk mi is már erről, nyilván Izrael történetében részletesen tanulunk erről. Időszámításunk előtt 930-tól kezdve az ország ketté szakad, és két vágányon fut ez a történet. Na most, ha valamit nem értek a déli országrész történetéből, két forrásom van rá, hogy utána nézzek, és megnézem azt, hogy tényleg mi is az üzenete ennek a szakasznak. Ha Királyok könyvében olvasom, akkor mennyire jó, hogyha nem értek valamit, akkor átnézhetek Krónika könyvéhez is. Mert Krónika könyve csak a déli országrész történetével foglalkozik, Királyok könyve pedig a déli és az északi országrész történetével. Hát az északi országrész történetével kapcsolatban nem lehet elmondani, hogy lenne még egy megerősítésünk, de nincs ezzel semmi probléma, attól még teljesen hiteles ez a leírás. De mondom, ez segítheti a megértést, hogy a déli országrészsel kapcsolatban ott van még egy megerősítés. Aztán, szöveg összefüggés vagy kontextus kérdése. Nagyon érdekesek ezek a citátumok, az igeversek alatti igék. És egyébként nem véletlenül forgalmazzuk mi is a hagyományos beosztású 1908-as revidált Károlyi fordítást, mert hogy ebben ott vannak az igeversek alatti igék vagy hivatkozások. Tehát ezt nagyon érdemes megnézni, hogyha valamit megértünk. Jó tanács következik itt ezen a ponton. Nem biztos, hogy azonnal segít az a bizonyos hivatkozás, ami az igevers alatt szerepel. Tehát én már többször jártam így, hogy megnéztem az adott hivatkozást, föllapoztam, és csak pislogtam, hogy most ez miről is szól, hogy kerül oda. Ne felejtsük el, 16. századi szerkesztés eredménye ez, mint ahogy a fejezet és versbeosztás is a 16. századhoz kötődik. De a hivatkozásokkal kapcsolatban nagyon-nagyon érdemes megbecsülni ezt a rendszert. Miért? Azért, mert lehet, hogy azonnal nem érted, hogy miért szerepel ott az a hivatkozás. Tehát homályban mozogsz, hogy most akkor megnéztél valamit, föllapoztál egy másik igehelyet, ott volt leírva, ugye csillaggal vagy kereszttel megjelölve, nem tudod, hogy miért került az oda. Ha föllapozod a másodiknál a harmadik hivatkozást, lehet, hogy összeáll a kép, hogy hoppá, itt van egy olyan összefüggésrendszer, amit eddig nem vettünk észre. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és nagyon tudatos szerkesztői munka eredménye ez. Lehet, hogy nem érted, hogy mi a második hivatkozásnak a jelentősége, a harmadikkal együtt már könnyen lehet, hogy megérted. Lehet, hogy tovább kell lapoznod, és egy negyedik igét is föllapozni. Tehát megvan ennek a maga rendszere, de kezeljük a maga helyén, tehát ez egy későbbi szerkesztői munka eredménye, de ettől még nagyon hasznos lehet, hogyha ezeket a citátumokat, lapai jegyzeteket megnézi az ember. Apropó, itt egy kis kitérő következik, ugye csillaggal vagy kereszttel jelölik ezeket a lapai jegyzeteket a Bibliában. Én még rendszert ilyen értelemben összefüggés nem találtam, hogy mitől csillag és mitől kereszt. Nem tudom megmondani. Tehát ha valaki felfedezi ezt az összefüggést, nagyon megköszönöm, hogyha megosztja. Az a magyarázat, amit hallottam, ez nagyon könnyen ellenőrizhető, hogy ez sajnos nem működik, hogy ami csillag, az ószövetségi ige helyet jelölne, ami kereszt, az meg új szövetségi ige helyet. Hát nem. Tehát ha az ember megnézi, simán van olyan, hogy csillagnál új szövetségi ige hely szerepel, keresztnél ószövetségi, szóval ez se adja meg ehhez a kulcsot. Mindegy. Ettől még becsüljük meg a citátumokat, segíthetnek nekünk a megértésben. Következő. Ha az új szövetségben ószövetségi hivatkozásokat találunk, ezt nagyon-nagyon érdemes megnézni. Nagyon érdemes megnézni azt, hogy tényleg, hát ilyen értelemben a két szövetség, a Biblia két része nem független egymástól. Nagyon fontos, hogy itt a kereszténység ezen a banánhéjon nagyon sokszor elcsúszik. Elcsúszik abból a szempontból, hogy ugye az ószövetségre szinte legyintenénk, hogy ó, hát kérem, keresztény ember számára az ószövetség nem különösebben érdekes, nem érdemes nagyon rá figyelni. Igen ám, de hogyan érthetjük meg az új szövetséget? Az új szövetséget nagyon sokszor úgy érthetjük meg, hogy megnézzük, hogy mire utal az Ószövetségben. Tehát azt az ige szakaszt is fellapozzuk, amit az új szövetség hoz. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ilyen értelemben lássuk magunk előtt, a kettő nem független egymástól. Ott van például Jelenések könyve. Jelenések könyvével kapcsolatban érdemes azt elmondani, és talán ez az a könyv, ami a legtöbb ember fantáziáját mozgatja, hogy tényleg mit is mond ez a könyv, miért is lehet azt mondani, hogy ez egy kulcsfontosságú könyv, pláne azoknak egyébként zárójelbe hozzá lehet tenni, akik a történelem, a földi történelem végső időszakában élnek. Na de hogyan érthető meg Jelenések könyve? Jelenések könyve például úgy érthető meg, tehát onnan induljunk ki, hogy Jelenések könyve körülbelül 60-70%-a idézet, ószövetségi idézet. Tehát, mikor fogom én tudni megérteni Jelenések könyvét? Nagyon egyszerű, úgy és akkor, ha én ismerem az Ószövetséget. Tehát körülbelül a kétharmada a könyvnek ószövetségi idézet, kétharmad, azért ez nagyon sok. Ha valaki a hajszál pontos számra kíváncsi, 404 igeversből 278 ószövetségi idézet. 404-ből 278. Emlékeztek talán, beszéltünk a Nestlé Aland féle új szövetség kiadásról. Ugye első fél évben volt ez téma, tehát a görög új szövetség. És azért korrekt ez az új szövetség kiadás, mert az ószövetségi idézeteket vastag betűvel szedi. Na most ennek hátterén lehet azt elmondani, hogy ezek a lapok, amelyek ószövetségi idézeteket tartalmaznak, mondjuk Jelenések könyvében, sokszor feketélenek a vastag betűtől. Tehát annyi az ószövetségi hivatkozás, ószövetségi idézet. Jó, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen értelemben ez legyen egyértelmű számunkra. Következő gondolat, amit meg lehet tenni, és amit érdemes rögzíteni magunkban, szintén a kontextus szövegösszefüggés kérdése. Az adott igeverset, amit éppen vizsgálunk, és igyekszünk megérteni, az adott igeverset helyezzük el az egész fejezet, az egész bibliai könyv, valamint a teljes Biblia szöveg összefüggésében. Tehát ezt a három szintet, ezt mindig érdemes megtenni, mert ha kiragadok egy igeverset az igéből, bárki mondhatja azt, hogy kérem szépen, ezt mondja ez az igevers. Tehát el lehet kezdeni lobogtatni. Lásd ugye a nincs Isten kiragadást. Mindig el kell helyezni az adott fejezet, az adott bibliai könyv és a teljes Biblia szöveg összefüggésében. Tehát igét igével összevetni, mert mond valamit a Biblia, persze, de ugyanarról a témáról, hogy beszél máshol, más helyen. Nagyon fontos, hogy az írásnak van egy belső logikája, van egy belső összefüggésrendszere. Ezt nagyon-nagyon érdemes meglátni. De Jézusnak ugyanez volt a hermeneutikája, tehát Jézus Krisztusnak, amikor Máté evangélium a 4. fejezetének 7. versében például ezt olvashatjuk, hogy van viszont megírva, viszont meg van írva. Mi is ez a Máté 4:7? Ez ugye Jézus pusztai megkísértésének a története. Az ördög háromszor kísérti meg három dologgal, és nem egy esetben bizony bibliai igére alapoz. Elhangzik ez a bizonyos bibliai ige, de Jézus azt mondja, viszont meg van írva. Tehát oda helyez egy másik Biblia igét, mintha azt mondaná, gondoljuk logikusan végig. Tehát ne ragadjunk ki dolgokat a Bibliából, mert bármit be fogunk tudni bizonyítani. De ha bölcsen megnézzük a teljes bibliai tanítás azzal a témával kapcsolatban, akkor már képbe kerülhetünk, hogy tényleg miről szól az az adott bibliai szakasz. Miről szól az az adott bibliai igevers. Vankó Zsuzsának itt van egyébként egy remek tanulmánya, ezt hadd ajánljam mindenkinek, pont nem hoztam be ezt a szólalapot, ez a 2015/4-es szólalap. Tehát 2015/4-es főiskolai lapunk, az a címe, hogy Jézus hermeneutikája. Tehát ebben található Vankó Zsuzsának egy tanulmánya, Jézus hermeneutikája. Magyarán hogyan, miként értelmezte Jézus az írásokat? Nagyon egyszerű, nem egyszer ezt az ige verset érvényesítette, amit ő maga is használt a megkísértésnél, viszont meg van írva. Tehát te fölteszel egy kérdést? Te egy ige vers kapcsán kíváncsi vagy valamire? Hát olvasd el, hogy mit mond még mást az ige ugyanerről a témáról máshol. Jó, tehát egy nagyon-nagyon egyszerű dologról van szó. Egy biztos, hogy az a fajta előítéletmentesség, elfogultság nélküli hozzáállás, ez igen-igen lényeges a Biblia értelmezésénél. És még egy dolog, amit Mózes 5. könyve 4. fejezetében és a Jelenések könyve 22. fejezetében olvashatunk, ezt így tudnánk talán összegezni, hogy hozzá ne tégy, se el ne védj. Tehát hozzá ne tégy, se el ne védj. Magyarán mindig a teljes igét érdemes előtérbe helyezni. A teljes igét abból a szempontból, hogy mi mindenre kíváncsiak vagyunk, és nem akarunk elvenni semmit az ige tanításából. De kulcsfontosságú, hogy hozzá se akarunk tenni semmit. Tehát se elvenni, se hozzátenni. Egységnek tekintjük az igét, teljes egésznek tekintjük az igét, és ilyen módon megadjuk neki azt a tiszteletet, hogy az ige értelmezze önmagát. Ne felejtsük el ezt a tételmondatot, scriptura scripturi interpres. Tehát az írás önmagát, az írás az írást értelmezi. Tehát ez az a kiinduló pont, ahogyan ebből kiindulunk. Mózes 5. könyve 4. fejezetének 2. verse. Mennyire érdekes, hogy a teljes Biblia lezárásánál Jelenések könyve ezt visszaidézi. Tehát azt mondja, hogy az nem marad következmények nélkül, hogyha valaki el akar venni valamit az írásból. Nem marad következmények nélkül, hogyha valaki hozzá akar tenni. Jó, tehát nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben is középponti kulcsfontosságú helyen, meg az Új Szövetségben is középponti kulcsfontosságú helyen szerepel ez az üzenet. Hozzá ne tégy, se el ne védj, és így nézzük meg a teljes kontextust, a teljes szöveg összefüggést. Ez tehát a második szempont. Harmadik szempontunk. Ez pedig nem más, mint az eredeti szöveg jelentősége. Mi is az eredeti szöveg jelentősége? Miért lehet azt mondani, hogy ez megint csak kulcsfontosságú kérdés a megértésnél, hiszen az eredeti szöveg és a fordítások között van különbség. Na most erről már beszéltünk, tehát ugye a Biblia fordítások témájánál, Szentírás fordítások témájánál beszélünk erről, és idéztem talán nektek egy barátom mondását, aki maga is egyébként teológiával komolyabban foglalkozott, kántor egyébként egy gyülekezetben, és ő mondta nekem, amikor idejöttem, emlékszem a nappali tagozatra, azt mondja, figyelj, ha idejössz a nappalira és elkezdesz tanulni, egy dologra nagyon figyelj, vagy egy dolgot jegyezd meg. Amíg te a Bibliát magyar nyelven olvasod, teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy melyik fordítás, Károlyi fordítás, vagy katolikus, vagy bármelyik, azt mondja, addig nem a Bibliát olvasod, hanem a Biblia egyik fordítását. Addig nem a Bibliát olvasod, hanem a Biblia egyik fordítását. Nagyon-nagyon igaz ez a gondolat. Miért? Azért, mert ugye, ahogyan meg is néztük, a fordítás a kör négyszögesítése. Nem tudod 100%-ig visszaadni. Törekedhetsz rá a legkorrektebb, legpontosabb módon, de soha nem lesz 100% a fordításból. Soha, de soha. 99,9%-ig el tudunk jutni, és minden tisztelet a fordítóké, és kulcsfontosságú, hogy az anyanyelvünkön szólaljon meg Isten szava. De az nem az eredeti. Nem az eredeti. Tehát mindig az eredeti a mérce. Egy példát nézzünk meg ezzel kapcsolatban. Miért lehet azt mondani, hogy az eredeti szöveg nagyban hozzásegít minket a megértéshez? Máté evangélium a 16. fejezetét érdemes föllapozni, és kérném is, hogy tegyük meg, akiknél van szentírás. Lapozzuk föl Máté evangélium a 16. fejezetét, és ott a 13. versről a 18. versig találhatunk egy kulcsfontosságú igeszakaszt, amit, hát talán még van is ennyi időnk, hogy teljes egészében felolvassunk. Tehát Máté 16, 13-18. Ezt a szakaszt olvashatjuk itt, tehát ezt olvasom a 13. versről. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait mondván, engem, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy, Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Eddig az idézet. Na most a kérdés tehát az, hogy kire építi fel Jézus az egyházát. Miért lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a magyar Biblia fordítás alapján, a magyar szöveg alapján, de teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy melyik nyelvet vesszük, kétféle válaszra juthatunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Lehet, hogy erős az állítás, de mindjárt megmondom, hogy miért. Kire építi fel Jézus az egyházát? Mert úgy tűnhet első olvasásra, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Hát a figyelmes bibliaolvasónak például eszébe juthat az, hogy Jézus hogyan nevezte el Pétert. Nézzük csak meg, na ezért fontos egyébként a lapai jegyzet. És a lapai jegyzet sem mindig tökéletes. Ezt már rögtön fogjuk látni. Mert itt van előttünk a Károlyi szöveg, itt van előttünk az, hogy Máté 16-18, nézd meg a János 1.42-t. Hát nézzük meg a János 1.42-t, nem fogunk ott értelemben, ilyen értelemben, hogy mondjam, eligazodási pontot találni, mert az nem az 1.42, hanem 1.43 lenne. Tehát János 1.43. Jó, de ez nem nagy különbség, ilyen hibák néha előfordulnak itt a citátumoknál. Tehát János 1.43, mit olvashatunk itt? És vezette őt Jézushoz, tehát hogy hogyan ismerkedik meg Jézus az első tanítványokkal. Jézus pedig reá tekintvén, mármint Péterre tekintett, és mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. No, érdekes, nem? Tehát Jézus maga nevezi el Pétert kősziklának. Új nevet ad neki. Azt mondja, ez nem más, mint kőszikla. Na most, idáig tudunk jutni a magyar fordításban, meg még egy dologig. A Bibliában ugye ott van a kőszikla, mint egyértelmű jelkép. Ez is elgondolkoztathat bennünket, és ugye, hogyha az ember megnézi, ehhez egyébként nagyon jó egy konkordancia. Olyan konkordancia, például a Baranyi féle konkordancia, ez az olvasóteremben is megvan. Tehát Baranyi József egy nagyon-nagyon fontos művet tett le az asztalra még az 1990-es években. A konkordancia azt jelenti, hogy szómutató szótár. Tehát egy szó hol szerepel a Bibliában. Rendkívül értékes ez a kiadvány, mert ha például föllapozzuk a kősziklánál, akkor azt láthatjuk, hogy egy seregnyíge van a kősziklával kapcsolatban. Ott van Mózes első könyvében a 49. fejezet 24. verse, ami először jelöli ezt a jelképet, azt mondja, Izrael pásztora az Izrael kősziklája. Izrael pásztora, Izrael kősziklája. Tehát párhuzamot húz a kettő között. És ott van például a Korintusi első levél 10. fejezetének 4. verse, amelyik szó szerint kimondja, hogy a kőszikla pedig Krisztus. A kőszikla pedig Krisztus. Na most közte, tehát az 1 Mózes 49.24 meg az 1 Korintus 10.4 között van még egy seregnyíge hely, például Zsoltárokban, de sok más helyen, ahol teljes következetességgel használja ezt a jelképet a Szentírás. Vagyis mi ez a jelkép? Akkor, amikor ez szóba kerül, akkor magáról a mindenható Istenről van szó, vagy másképpen Jézus Krisztusról. Tehát ennek a jelképe a kőszikla, vagy az ő jelképe a kőszikla. Na most, mit csináljon az ember ennek hátterén? Tehát a mérleg egyik serpenyőjében ott van Jézus névadása, a mérleg másik serpenyőjében meg ott van körülbelül 30-40 ige hely, ami teljesen egyértelművé teszi, hogy Krisztus a kőszikla. Most akkor mit tegyek? Mert a magyar fordításnál itt elakadok. Nem? Tehát innentől kezdve azt lehetne mondani, hogy kérem szépen, ez egy olyan kérdés, amit nyitva is hagyhatunk. Vagy hát legrosszabb esetben azt is lehetne mondani, hogy lehet így is értelmezni, meg lehet úgy is értelmezni. És ugye, hogy mekkora a kérdés tétje, ott van például a katolikus egyház, a római katolikus egyház erre az igére alapozza azt, hogy Jézus Péterre alapította az egyházat. Tu es Petrus. Tehát azt mondja, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, hát Jézus maga vallotta meg kősziklának. Krisztust meg, ugye Péter megvallotta, hogy igen, te vagy az élő Istennek fia, olyan, mintha egy hatalomátruházás történne itt, és Péterre helyezi ezt a felelősséget, ezt a hangsúlyt, hogy igen, én most rád építem fel az én anyaszent egyházamat. Tehát a katolikus egyház ezzel érvel. Na most jön az igazi lényeg, mit mond az eredeti szöveg? És bocsánat, ez még ugye nem vetítettem ki ezt a vázlatpontot, tehát János 1.43, illetve az 1 Mózes 49, 1 Korintus 10.4. Mit mond az eredeti szöveg? Az eredeti szövegben, az eredeti görög szövegben különbség van kőszikla és kőszikla között. Különbség van Péter és a kőszikla között. Különbség van Petrosz és Petra között. Kicsi ez a különbség. Petrosz, ez azt jelenti, hogy kő, kőszikla. Petra, ez azt jelenti, hogy kőszikla. Nem nagy a különbség, igaz? De a Petrosz, ez egy olyan kő, amit meg tudsz mozdítani. Tehát kőszikla ugyan, és kő ugyan, de meg tudod mozdítani. A Petrát nem tudod megmozdítani. Tehát ezért egyértelmű a különbség itt a kettő között. Én is mondom neked, hogy te Péter vagy, te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán építem fel az én anyaszent egyházamat. Vagyis Jézus még véletlenül sem azt mondja, hogy rajtad Péter, hanem azt mondja, hogy te Petrosz vagy, és akit te most itt megvallottál, azt mondja, a mindenható Isten azon építi föl az ő anyaszent egyházát. Tehát ez egy kulcsfontosságú kérdés. Jézus itt két kifejezést használ, vagy legalábbis az evangélium két kifejezéssel adja ezt vissza, Petrosz és Petra közötti különbség. Na most ezzel kapcsolatban mindenkinek ajánlom Reisinger Jánosnak a kis füzetét, az a címe, hogy Ezen a kősziklán. Apró szépséghiba, hogy a füzet több mint 30 évvel ezelőtti, és mindösszesen 2 darab található belőle, az egyik itt van nálam, a másik pedig még a könyvespultunkon, tehát a könyveseinknél ez megvan. Reisinger János végigelemzi, hogy ennek az ige szakasznak egyrészt mi a valódi értelme, mi az eredeti értelme, tehát mit mond az eredeti szöveg, másrészt, hogy maga Jézus hogyan tekintett Péterre, maga Péter hogyan tekintett önmagára, mások hogyan tekintettek Péterre. Ezért kulcsfontosságú, hogy nehogy egyetlen igeverset ragadjunk ki, mert mondom, egybe aztán mindent bele lehet magyarázni. És még ezen is ugye lazán túl lehet lelépni, hogy jó, Petrosz Petra. Kőszikla, kőszikla, nem? Nem. Péter nem egyház alapítóként tekintett magára, meg az egyház fejeként tekintett magára. Péter mindig is tisztában volt azzal, hogy az egyház alapítója, meg az egyház feje Jézus Krisztus. Neki is szerepe van az egyházban nyilván, na de másoknak is szerepe van. Katolikus egyház ezzel kapcsolatban kitalált egy olyat, hogy apostoli jogfolytonosság. Minden hatalom Pétertől ered. Tehát ezért van az, hogy mindig a római pápa az, aki a kinevezési dokumentumokat például aláírja, mondjuk egy pap beiktatása esetén. Tehát az utolsó falusi plébános is a pápa aláírásával ellátott dokumentumot kap, mert a pápa hagyja jóvá, mert minden hatalom a pápától származik, aki Péternek az örököse. Tehát ezért kulcsfontosságú ez a kérdés. De Reisinger János végigvezeti azt is, hogy az első 4 évszázadban senkinek nem jutott eszébe úgy értelmezni ezt az ige szakaszt, ahogyan most értelmezi a katolikus egyház. Tehát ezt kifejezetten Jézus Krisztusra értették, ezt az egész kőszikla kérdést, a Máté 16-18-ban nem volt vita. Tehát az egyházatják is. Augustinusszal bezárólag, mert Augustinus ugye már más úrokat kezdett pengetni, de például ott van Jeromos, Ott van a híres Vulgátának a fordítója, emlékszünk, ugye, tehát mindenképpen frissítsük fel az emlékeinket, ugye itt a szigorlathoz közeledve. Jeromos is teljesen tisztességesen értelmezte ezt az ige szakaszt. 390 és 406 közötti a Biblia fordítása. De most, kedves hallgatók, most jön az egésznek a lényege. Mert tulajdonképpen mi az ige magyarázat? Mi a hermeneutika? Mi ennek az egésznek a lényege? Mi az, amit mi művelünk? És ezzel kapcsolatban Luthernek egy mondását szükséges idéznünk, aki ezt mondta. Teológia est grammatica. Tehát teológia est grammatica. Ezt még magyarul is értjük, nem? Tehát olyan világos. A teológia nyelvtan. Ennyi. A teológia nyelvtan. Magyarán, ha azt a kérdést tesszük fel a Máté 16-18 kapcsán, hogy most akkor az a különbség itt, hogy hogyan értelmezzük az igét? Másképp értelmezik a katolikusok, meg másképp értelmezik a protestánsok? Ne hamarkodjuk el a választ. Mert valójában a felszínen ez az igazság. Másképp értelmezzük, más következtetés vonunk le. De valójában nem hermeneutikai értelmezésbeli kérdés, vagy értelmezéstani kérdés, hanem nyelvi kérdés, amit megvizsgálunk. Nyelvi kérdés. Magyarán mi áll az eredeti szövegben? Mi áll az eredeti szövegben? Nem az a kérdés, ugye az értelmezés már egy második szint. Tehát, hogy hogyan értelmezem. De az első szint, hogy nézzem meg a szöveget. Mert amíg nem nézem meg a szöveget, addig simán elhihetem a katolikus egyház magyarázatát, hogy kérem szépen, itt Péter mintha beiktatta volna. Jó, hát persze egy csomó mindenről el kell felejtkezni, ugye, hogy utána mi történt, tehát Péteren a sátán kapui, az ördög kapui nagyon is diadalmat vettek már a 16. fejezetben, ugye ott is találhatunk egy érdekes mozzanatot, és így tovább, tehát lehetne sorolni, de mondom, amíg nem nézzük meg az eredeti szöveget, addig simán felülünk erre a vonatra, és azt mondjuk, hogy igen, azért lehet ebben igazság. Lehet így is értelmezni, meg lehet úgy is értelmezni. Most akkor kétféleképpen lehet értelmezni? Persze, meg lehet csinálni, de továbbra is az a kulcskérdés, mi áll az eredeti szövegben. Tehát ettől ne tágítsunk. És végső soron nem hermeneutikai kérdésről van szó, hanem nyelvi kérdésről. Na ezért zseniális Luthernek ez a mondása. Nem szoktuk gyakran idézni, egyébként pedig kéne. Teológia, ez grammatika, nyelvtan. Nyelvtan. Egyszerű nyelvtani kérdés. Nem bonyolultabb ennél. Mondd csak. Nagyon jó kérdés, pontosan abból a szempontból, hogy ez szinte összegzi a tantárgyunkat, összegzi azt, amit tanultunk. Mert a dolog az, hogy itt jön egy olyan hitpróba a hívő ember számára, beszéltünk már erről az előző fél évben, de nem baj, hogyha ezt a kört most is leírjuk. Itt jön egy olyan hitpróba az ember számára, amit az Isten elé helyezett, hogy tudnélik egyetlen betű nincs meg az eredetiből. Tehát autografáink, eredeti kézirataink nincsenek. De van egy serpenyő, tehát mérleg egyik serpenyőjében mondjuk ezt tudjuk belehelyezni. Mérleg másik serpenyőjében meg bele tudunk helyezni egy seregnyi másolatot, akár ezeket a kódexeket, akár holtengeri tekercseket, amelyek egységesen tanúskodnak a szöveg épségéről. De nem hibátlan a szöveg, és nem, hogy mondjam, maradéktalan a szöveg abból a szempontból, hogy mindenre kielégítő választ találnánk. Tehát ez nagyon fontos. Na most a konkrét ige szakaszra térve, mi a helyzet a Máté 16-18-al? Mert ugye bárki mondhatná azt, hogy kérem szépen, az új szövetségi kéziratok között is van eltérés. Emlékszünk erre, igaz? Bizánci, alexandriai, cézáreai, nyugati szöveg. És azt mondtuk, hogy az alexandriai szövegtípus nem hoz olyan igéket, amelyeket a bizánci szövegtípus meghoz. Károlyi ezzel találkozott, és lefordította azokat az igeverseket, amelyeket nem kellett volna lefordítani, mert nem logikusak későbbi betoldások. De ugye ez egy ezreléknyi az egész új szövetség szövegével kapcsolatban. És itt jön a lényeg, a Máté 16-nál nincs ilyen szövegbeli eltérés. Tehát nincs szövegváltozatunk, hanem mindegyik kéziratunk egyértelműen tanúskodik arról, hogy bizony Petrosz és Petra. És a kőszikla esetében is, az Ószövetség esetében is nincs ilyen értelemben szövegváltozat. Szóval nagyon fontos és jó ez a kérdés, és jogos ez a kérdés, és mondom, ez ott motoszkálhat az emberbe, hogy de nincs meg az eredeti, de nincs meg az eredeti. Oké, de van egy seregnyi bizonyítékot a bérleg másik serpenyőjében, ami alapján meg közvetve elfogadhatod, és hihetőnek hangzik ez, hogy igen, az Istennek, ha van üzenete, akkor gondoskodott arról, hogy a sérülésmentesen eljusson hozzánk. És közben az emberit nem vesszük ki a képletből, mert nem mennyből szállott alá. Nem tolva mondás útján keletkezett. Na hát így tudnék erre válaszolni. Úgyhogy de jogos a felvetés. Na szóval ezért lényeges az, amit már meg is vizsgáltunk, hogy elfogultság nélkül közelítsünk az igéhez. Tehát magyarán nem az a kérdés, hogy te katolikus hátterű vagy-e, vagy te protestáns hátterű vagy-e, vagy hiszel-e Istenbe, vagy nem. Nem. Mit mond az eredeti szöveg? Mi áll az eredeti szövegben? Mert a kőszikla kérdést ez dönti el. És nem az, hogy X mit mondott erről, meg Y egyház mit tanít erről. Nem érdekel bennünket ebben a pillanatban, félretesszük, és csak az eredetire vagyunk kíváncsiak. Jó, tehát ezért kulcsfontosságú ez. Elfogultság nélkül való közelítés az igéhez. Negyedik szempont, és itt ez az utolsó, de nyilván ezt is részletesen vizsgáljuk meg. Tehát még egyszer, ugye hol tartottunk? Ugye az első volt a műfaj tisztázása, a második a szövegösszefüggés vagy kontextus kérdése, a harmadik az eredeti szöveg jelentősége, és a negyedik, mi lesz az erőfeszítés eredménye? Mi történik akkor, hogyha te elkezded tanulmányozni az igét? Mi az, amire az ember itt számíthat? És ez egy nagyon fontos kérdés. Itt most számos igehelyet sorolnék, tehát érdemes ezeket rögzíteni, vagy legalábbis kikeresni. Példabeszédek könyve második fejezetéből az első 5 verset szeretném olvasni. Tehát Példabeszédek könyve második fejezete, és ott az első 5 vers. Ugye költői könyv ez is, megbeszéltük ezt, és érdemes kikeresni a második fejezet első 5 versét. Pici jó tanács, ugye a könyvek sorrendjét érdemes magunkban rögzíteni, ezt nem fogjuk sose számon kérni vizsgán, tehát hogy mi a könyvek sorrendje egymás utánisága, de kis jó tanács ahhoz, hogyha példabeszédek vagy mondjuk Ézsaiás könyvét keressük, a közepén nyissuk ki a Bibliánkat, jó, és akkor nagyjából ott leszünk példabeszédek vagy Ézsaiás könyvénél, úgyhogy így lehet könnyen megtalálni ezt a könyvet. Tehát példabeszédek második fejezete első 5 vers. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mi is ennek a jelentősége, ennek az igeszakasznak gyönyörű szépen mutat rá ez az igeszakasz a kitartás és az igyekezet jelentőségére. Magyarán, ha a Bibliát az ember meg akarja ismerni, akkor nem elégséges, felületes ismereteket szerezni róla. Megszerezhetjük ezt. Tehát semmi akadálya nincs, az ember belelapoz az igébe, foglalkozik vele, és akkor valamilyen, hogy mondjam, képe kialakul róla. Na most a példabeszédek 2, ez arra mutat rá, hogy szükséges egyfajta mélylátás kialakulása. Sőt, hadd mondjuk ezt el pozitív, megerősítő formában, ha az ember foglalkozik az igével, ha az ember szorgalmasan kutatja a Bibliát, akkor ez a mélylátás, ez ki fog alakulni. Egyre természetesebb lesz az ige világa. Egyre egyértelműbb lesz számára, hogy tényleg mit mond a Biblia? Mi a Szentírásnak az üzenete? Na erre mutat rá ez a bizonyos ige szakasz. De az értelemért azt mondja, hogy fel kell emelnünk a szódat, a szavunkat. A bölcsességért nekünk kiáltanunk kell. Azt mondja, úgy keresd az ige jelentését és értelmét, minthogyha kincskereső lennél, minthogyha az ezüstöt kutatnád. Na erre utal ez a bizonyos ige szakasz, és azt mondja, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Költői szépségű egyébként ez az ige szakasz, tehát nagyon komoly tanítást olvashatunk benne, és ilyen értelemben a kitartásnak és az igyekezetnek meg lesz az eredménye. Tehát úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy ne adjuk föl akkor, hogyha kérdéseink vannak. Fontos, kérdések bármikor jöhetnek. Tehát nem egyszer találkozom azzal, hogy aki elkezdi olvasni az igét, kérdései lesznek. Nem meglepő. Nekem is voltak egy csomó. De nem egyszer találkozom olyannal, hogy valaki 20-30 éve olvassa az igét, és még mindig kérdései vannak. És helyén való dolog ez, mert annyira mély a Bibliának az üzenete, hogy nem meglepő, hogy ezek a kérdések ott maradnak. Tehát ez rendkívül jelentős. Nem tudom, hogy idéztem-e már nektek azt, hogy a főiskolánknak volt egy legendás tanára, Egervári Oszkárnak hívták, tehát régen meghalt már több mint 10 évvel ezelőtt, hosszú-hosszú időn keresztül tanított a főiskolán. Szóval bocsánat, hogyha ismétlés ez a mozzanat, hogyha már ezt elmondtam. Oszi bácsi, így neveztük őt. Oszi bácsinak számtalan, emlékezetes, különleges megfogalmazása, sok mindene volt, ami megmaradt az emlékezetünkben. Hát az egyik ilyen mozzanat volt, amikor egy táborban fölállt valaki, és elkezdte mondani, hogy Oszi bácsi egy előadás után, tehát egy tábori előadás után, talán főiskolai tábor volt, vagy bibliatábor, nem tudom már pontosan, fölállt valaki, és kezdte mondani, hogy Oszi bácsi, egy kérdésem van csak a Bibliából, amit én nem értek. Na, Oszi bácsi erre félbeszakította. Azt mondja, igen, egy kérdésed van, én meg hozzáteszek még 10-et, ami meg nekem kérdés, és én nem értem. Tehát nem, hogy egy dolgot, 10 dolgot nem értek a Bibliából. És aztán ugye azt mondja, hogy kézbe vette a Bibliáját, elkezdte lobogtatni. De tudod mit? Ha mindent értenék ebből a könyvből, ki is hajítanám az ablakon? Hát akkor minek? Mert akkor mindent megértettem, és innentől kezdve nincs rá szükségem. De mivel nem értek mindent belőle, ezért olvasom és tanulmányozom. Mondta ezt ő körülbelül 40-50 évnyi szolgálat után, meg 40-50 évnyi tanítás után. Szóval mondom, nem meglepő, ha kérdéseink vannak, tehát szükséges, hogy kérdéseink legyenek, de egy biztos a kitartást, az igyekezetet soha-soha ne adjuk föl. Na most, erőfeszítés eredménye. Mi a következő mozzanat, amit érdemes kiemelni? János evangéliuma 5. fejezetéből a 39. verset a következőképpen olvasom. Tehát János evangéliuma 5. fejezetének 39. verse. Ez egy nagyon érdekes igevers nyelvi szempontból is. Van egy pici kis érdekessége magyar nyelvi szempontból, tehát kifejezetten magyar nyelvtani szempontból. Ezt olvashatjuk itt a János 5.39-ben. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, teszi hozzá ugye itt a 40. vers. Mi a magyar nyelvi érdekesség? A 39. versnek a kezdete, tudakozzátok az írásokat. Ha azt a kérdést teszem föl, hogy milyen módban, milyen ige módban áll ez a bizonyos szó, akkor könnyen elképzelhető, hogy azt mondanánk, ugye aki felületesen olvassa, vagy akár először hallja ezt az igét, tudakozzátok, hogy ez felszólító mód. Nem. Ez nem felszólító mód. Ez kijelentő mód. Ez kijelentő mód. Csak itt jön egy olyan érdekesség, hogy kevés az az igénk, aminek a kijelentő és a felszólító módja ugyanaz. Nem? Tehát erre kevés példát tudnánk hozni. Itt megtaláltuk azt, tehát a tudakozásnak, hogy mi a kijelentő és mi a felszólító módja több eszem második személyben, tehát hogy ti mit tesztek, vagy mit tegyetek. De itt ez kijelentő mód. Mit mond a János 5.39? Tehát mi az, ami a legfontosabb üzenete? Azt mondja Jézus itt a zsidóknak, és ugye kulcsfontosságú, hogy kivel beszél, kikkel beszél. A zsidókkal beszél, és a zsidó vezetők, ugye egy igen feszült hangulatú párbeszéd ez, amit az 5. fejezetben olvashatunk, azt mondja, hogy ti forgatjátok a Bibliát, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. Ez teljesen jogos gondolat egyébként, tehát nagyon helyes, hogyha a Biblia olvasója azt hiszi, hogy igen, ebben van az örök élete. De azt mondja, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Magyarán hermeneutikai szempontból, bibliai hermeneutika szempontjából, mert nekünk természetesen nem annyira a magyar nyelvtani különlegesség az érdekes, hanem az, hogy mit mond hermeneutikai szempontból ez az ige. Azt mondja, hogy ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát addig olvassuk az igét, amíg Krisztust nem találjuk meg benne. Tehát mindig Jézus Krisztus áll a kinyilatkoztatás középpontjában. Ez kulcsfontosságú. Tehát nem egy tanítás, nem egy üzenet, hanem egy személy. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát a magyarán akkor értelmezem helyesen az igét, hogyha Krisztust megtalálom benne. Akkor tudok eljutni erre a mélylátásra, hogyha Krisztus alakja felragyog az igék mögött. Tehát erről ne mondjunk le. Ne mondjuk azt, hogy ennél kevesebben megelégszünk. Tehát ott kell, hogy legyen Krisztus a szövegben valamilyen módon. Ott kell, hogy legyen mindig abban az adott bibliai könyvben valamilyen módon. Még akkor is, hogyha mondjuk a neve, vagy Isten neve nem hangzik el. Emlékszünk Eszter könyvére, ugye? Tehát meg erre az egyszerű ellenévre, hogy jaj, hát kérem, Eszter könyvében nem szerepel Isten neve. Na és akkor mi van? Attól még az Istenről szól. Attól még az Isten beavatkozásáról, Isten munkájáról szól. Jó, tehát ez nagyon lényeges. 2 Péter 1.19. Ezt már vettük, tehát emlékezhetünk erre, ugye az egyik első óránkon, egész pontosan ez szerintem a márciusi órán volt, tehát amikor az ihletés tanáról tanultunk, a Biblia ihletés tanáról, ott vettük a 2 Péter 1.19-et. Most én csak abból a szempontból utalok vissza erre az igére, hogy nekünk hermeneutikai szempontból mit üzen ez a bizonyos igevers. Tehát 2 Péter 1.19. Azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Tehát azt mondja, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Márciusban is megnéztük ezt, hogy a hajnalcsillag Jézus Krisztus jelképe, ezt a Jelenések 22.16 teszi egyértelművé. Tehát ennek az igének mi az üzenete? Azt mondja, addig forgasd az igét, addig tanulmányozd az igét, amíg, és ez is a kitartásra utal, amíg Krisztus fel nem kél a te szívedben. Amíg egyértelmű nem lesz, hogy Krisztusnak mi az üzenete számodra ma, most, amikor az igével találkozol. Jó, tehát ezért nagyon fontos, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, mindig Jézus Krisztus áll a kinyilatkoztatás középpontjában. Pascal. Megunhatatlan. Tehát most is idézzük Pascalt. 740. töredék. Nagyon-nagyon szép ez a gondolata. Jézus Krisztus felé tekint mind a két szövetség. A szövetség várakozás, az ószövetség, bocsánat, egy betű kimaradt, az ószövetség várakozása tárgyát, az új szövetség mintaképét, a kettő együtt középpontját látja benne. Annyira szép, nem? Tehát frappáns, ahogy Pascal ezt megfogalmazza. Krisztus felé tekint mind a két szövetség. Az ószövetség várakozása tárgyát, az új szövetség mintaképét, a kettő együtt középpontját látja benne. Tehát ez mutat rá arra, hogy Pascal értette a Biblia üzenetét. Nagyon-nagyon érdemes ezt megbecsülni. Na most, erőfeszítés jelentősége. Még egy ige ezzel kapcsolatban. János evangélium a 18. fejezetéből, és mondom, itt sok-sok igét idézünk, János evangélium a 18. fejezetéből a 37. verse hadd utaljak. Egész pontosan a 37. vers utolsó részére. Hát itt ide írtam, hogy 18.37 per B, per C, per D, azt is írhattam volna, tehát több része van ennek az igeversnek. Én most a legutolsó mondatra szeretném ráirányítani a figyelmet. Ez Jézusnak a Pilátussal való beszélgetése. Hogyan beszélgett tehát Jézus Pilátussal? Következő évben részletesen fogunk erről tanulni, ugye Jézus élete tantárgynál a jézusi szenvedéstörténet. Ez a vizsgálatunk tárgya lesz. Következőt olvashatjuk itt a vers utolsó részében. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mi az üzenete ennek, hogy Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki az igazságból való. Tehát ez nagyon fontos, nem azt mondja, hogy mindaz, aki ismeri az igazságot, mindaz, aki szereti az igazságot, mindaz, akit az igazság megérintett. Nem ezt mondja, nem ezt mondja. Mindaz, aki az igazságból való. Tehát azt mondja, hogy szinte annyira olvadj egyé az igazsággal, Isten szavával, hogyha ez megtörténik, azt mondja, ezek az emberek hallgatnak az én szómra. Nézzük meg az ellentetjét is, hogyha nem, akkor ez nem fog bekövetkezni. Tehát elég erős feltételt szab. Tehát itt talán föl se figyelnénk erre ebben a különleges beszélgetésben, elképesztő üzenete van ennek különben, tehát ez a Jézusi küzdelem Pilátusért. Vankó Zsuzsa külön könyvet írt erről, az ember és az igazság címmel. Tehát érdemes ezt megnézni, abszolút ajánlott irodalom, tehát ilyen értelemben nem kapcsolódik szorosan a tantárgyunkhoz. De ez az igevers rámutat arra, hogy kevés az, hogyha az ember az igazságot ismeri, értékeli, szereti, foglalkozik vele. Kevés, kevés, kevés. Ennél több kell. Mindaz, aki az igazságból való. Igazságból való. Mintha a vízből kiemelkedne szinte. Tehát azt nem tudod letagadni, hogy a vízből jöttél, amikor kiemelkedsz, mert vizes vagy. Tehát ennyire egyszerű. Egyébként Jób könyve ez gyönyörű szépen fejezi ki, amikor azt mondja, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Jób 29. Ezt nem írtam föl a vetítéshez. Jób 29.14. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Hát ez is micsoda ige. Az igazságot magamra öltöttem. Ezt még megértjük, nem? Hogy valaki szinte palástként magára veszi az igazságot. De az is magára öltött engem. Tehát itt is az egyéválást láthatjuk. Tehát nem két külön dolog, Jób, meg az igazság, hanem ezek mintha egyé váltak volna, egyek lennének. Hát nem akármi, amit Jób kimond magáról. És nem akármi, ahogy Ezékiel könyve visszautal Jóbra. De ez most egy másik történet. Szóval ez az igazsággal való kapcsolat jelentősége. Na ezért az erőfeszítés eredményénél nem mondhatjuk azt, hogy megelégedhetünk a kevéssel. Van egy képünk az igazságról, van egy meggyőződésünk az igazságról, remek. Ennél az Isten többre akar bennünket elvezetni. Jó, tehát ennek nagyon komoly üzenete van. Melyek a határaink? Mert tegyünk erőfeszítéseket, kétségtelen, de melyek a határaink akkor, amikor az igét olvassuk? Mózes 5. könyvéből a 29. fejezet 29. versét szeretném idézni. Könnyű megjegyezni ezt az igét, ugye? Tehát 5 Mózes 29-29, ugyanaz a fejezet és a versszám is. Következőket olvashatjuk itt, tehát 5 Mózes 29-29-ben. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk, és ami fiainké mindörökké, hogy a törvény minden igéjét beteljesítsük. Tehát azt mondja, a titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké. Tehát mindig lesz határa annak, hogy te mit ismerhetsz meg. Nagyon egyszerű, hogy miért, ember vagy, emberek vagyunk. Tehát ezzel számolni kell. A lehető legnagyobb erőfeszítést tegyük, tehát erre világosan fölhív bennünket az ige, a lehető legtöbbet tegyük meg azért, hogy Isten beszédével kapcsolatunk legyen, de vannak titkok, maradnak titkok, amiknek nem tudsz a végére járni. Majd az örök életben igen, teszi egyértelművé a Biblia más helyen, de itt per pillanat földi körülmények között nem. Olyan határpontokhoz érkezhetünk, ami után egyszerűen fölösleges már a további, mondjuk ezt így nyugodtan, emberi okoskodás. Mert abból van bőven, tehát fantáziálhatunk, gondolkodhatunk, szebben kifejezve. És nagyon jó, hogyha ezt megtesszük, bizonyos kereteken belül és bizonyos pontig. De a titkok az Úréi. Viszont ne elégedetlenkedjünk, tehát ne mondjuk azt, hogy kérem szépen most akkor, miért nem adta meg a végtelen fejlődés lehetőségét az Isten? Egyrészt megadta, de ez nem itt a földi keretekre vonatkozik mindenképpen. Másrészt pedig az ige folytatódik, hogy a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökké, hogy a törvény minden igéjét beteljesítsük. Tehát azt mondja, ezek a mieink, és az meg nem kevés. Tehát ugye ez az, amire azt mondtuk, ha igaz, idéztem ezt a gondolatot már, hogy elmondtam ezt a gondolatot már, hogy nem egy lapnyi üzenetet kaptunk. Tehát ezt is lehetett volna, hogy az Isten egy lapban összegzi mindazt, amit itt most 1200 oldalon keresztül olvashatunk. Meg nem egy-két igeverset kaptunk. Rengeteget kaptunk. Na most ezek a mieink, és a mi fiainké, de itt nem áll meg mindörökké, hogy a törvény minden igéjét beteljesítsük. Tehát azt mondja, ez azért adatot, hogy vedd komolyan azt, amit olvasol. Tehát ne elégedj meg azzal, hogy te neked ismereted van. Jó, ez az első szint. Igazságból valónak lenni. Második szint. Beteljesíteni a törvény igéjét. Harmadik szint. Persze erre azt mondjuk, hogy lehetetlen. És nagyon jó, hogy ezt mondjuk. Tényleg lehetetlen. De Krisztussal együtt, Istennel együtt minden lehetséges. Na, ilyen a Biblia olvasás is. És kedves hallgatók, egyetlen ige zárásul, ez pedig a Máté evangélium a 24. fejezet 15. verse, ez is Jézus felhívása. Vankó Zsuzsa 2015/4-es szólal abban a cikkében idézi ezt is. Nagyon egyszerű, aki olvassa, értse meg. Aki olvassa, értse meg. Hát ez már olyan egyszerű, hogy csak na, hogy lehet ezt még egyszerűbbé tenni egy mondással, és ezzel búcsúzunk, ez az utolsó mozzanat, csak az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa. Csak az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa. Magyarán ne legyintsünk önmagunkra, kudarcainkra, vagy az igére, hogy hát ez bonyolult, nem értem, korlátaim vannak, stb. Tegyünk erőfeszítéseket. Meg tudjuk érteni az igét. Nyilván vannak különbségek köztünk, tehát ez egyértelmű, hogy az egyik mást ért meg, a másik másikban mélyed el, a harmadik megint másban, és így tovább, nem probléma. Csak az erőfeszítés az rendkívül fontos. És azt mondja, csak az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa. Aki olvassa, értse meg. Hát kiről szól? Miről szól? Mire utal az a bizonyos pusztító utalatosság a Máté 24.15-ben, amire Jézus utal? Föllapozzuk Dániel könyvét, és világossá válhat számunkra, hogy az bizony Róma. Tehát nem mi mondjuk, hanem maga az ige azonosítja. És még egy seregnyi ilyen dolog lehet. Jó, tehát mondom, ezért kulcsfontosságú ez az egész kérdés, műfajt tisztázni, eredeti szöveget tisztázni, kontextust, szövegösszefüggést tisztázni, és nem adni fel a keresést. Nem adni fel a keresést, nem adni fel az erőfeszítést, mert ennek meg lesz a maga eredménye. Kedves hallgatók, ennyit most arra, de röviden még a vizsgáról hadd szóljak. A vizsgával kapcsolatban ugye első vizsgánk ez olyan szempontból, hogy első szigorlatunk. Tehát a szigorlat az mindig kiemelt vizsga. A szigorlat mindig az átfogó tudást nézi. Nagyon fontos, hogy a tételek hozzáférhetők, egyáltalán nincsen sok tétel, tehát ezt a 13-at kezeljük a helyén, ez ugye fönt van a honlapon, ez régóta ugyanaz, úgyhogy ezt a 13 tételt ez alapján fog menni a kérdezés. Én egyébként javaslom, hogy ezeket a tételeket magunk dolgozzuk ki magunknak, nyilván keringenek a hallgatók között bizonyos kidolgozott tételek. Én azt mondom, hogy nem érdemes igazán ezekre hagyatkozni, mert ha az ember magának leírja azt, amit megtanul, akkor már azzal tanulunk, hogy leírjuk. Tehát ezzel magunknak könnyítjük a tanulást. Úgyhogy nagyon-nagyon javaslom ezt. Egyébként csak nagyon zárójelben mondom, de én olyan voltam, amikor tanultam, hogy nem is dolgoztam ki a tételeket. Megmondom, hogy miért, mert szerintem teljesen egyértelmű, hogy mi tartozik egy tételhez. Egyértelmű az órai jegyzeteim alapján, meg az írott jegyzet alapján. Tehát ezt a kettőt, ha összeveti az ember, akkor azt meg tudja tanulni. De mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné, és mondom, sokan ezt így csinálják, és nagyon helyes, hogy írják, miközben tanulnak, tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Maga a vizsga, ez ugye két fős bizottság előtt fog zajlani. Én biztos, hogy ott leszek vizsgáztatóként terveim szerint, illetve Anna Mária lesz, még Ágoston Anna Mária a másik vizsgáztató. Minden esetben fogunk föltenni kérdést a másik fél évből. Tehát ez azt jelenti, hogy ha első fél éves tételt húzunk, akkor a második fél évből is lesz kérdés. Ha második fél éves tételt húzunk, akkor az első fél évből is lesz kérdés. Magyarán ne játsszunk arra, hogy bizonyos tételeket megtanulunk, a többit pedig nem. Nyilván mindenki időhiánnyal küszködik, tehát ez egyértelmű, megértem, megértjük, de attól még a szigorlat, attól szigorlat, hogy bizony az átfogó tudást nézi. Tehát bele-bele fogunk kérdezni az anyagba, és hogyha valaki remekül tudta a tételét, de mondjuk semmit nem tud a további kérdésekből, akkor ott baj van. Tehát akkor abból elég komoly problémák lehetnek. Mindig van egy felkészülési idő, de ezt a tanulmányi osztály biztos, hogy elmondja, tehát az általában 15 perc szokott lenni. Egy biztos, hogy komoly erőfeszítés, komoly erőpróba a szigorlat, de egyáltalán nem teljesíthetetlen, és szerintem nem annyira nehéz ez a tantárgy, nem árulnék zsákba a macskát, mint amilyen nehéz mondjuk a rendszeres teológia szigorlat lesz, vagy mint mondjuk az egyetemes egyháztörténelem szigorlat lesz. Tehát ez még csak a bevezető szinte. A szigorlatoknak. Ezt nem ijesztésképpen mondtam, mert azért az a tapasztalatom, de nem akarok senkit sem ledermeszteni, hogy aki elmer jönni a szigorlatra, annak jól szokott sikerülni a vizsga. Jó, tehát, de ezt ne a dermesztést halljuk ebből, hanem csak a tényközlés. Tehát aki itt szokott lenni általában, annak jól szokott sikerülni a vizsga, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. No, hát ennyi. Ha bárkinek van kérdése, akár vizsgával, akár a tananyaggal kapcsolatban, nyugodtan jelezzétek, mondjátok, akár itt. Köszönöm mindenkinek, és jó tanulást, úgyhogy köszönöm.